Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 625. éneket, Isten tiszteletünk kezdetén, annak az első versét, Te hozzád jövünk már, Istenünk.
Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igét hiába. A szívünk oly sötét, ó segíts, élessze igéd világa. Áld meg, ó Uram, ez énekünk, legyen már csak tied életünk, ne szóljon igét hiába, ne szóljon igét hiába.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelőre, a 329. dicséret második versét énekelve. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk a keresztséget Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És mikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte. Némelyek pedig kételkedtek, és hozzájuk menvén Jézus így szólt: Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvérek, Jézus Krisztus azt mondja, hogy az övé minden hatalom, menjen és földön. És ha ő akar minket tanítani, akkor nagyon fontos, nagyon mély dolgokat akar nekünk tanítani. Mi a keresztény tanításnak a legfontosabb része? Azt kell mondjam, ebben a békétlen világban, amelyik sokszor szikrázik a feszültségtől egy-egy munkahelyen, egy-egy családban, a legmélyebb és legalapvetőbb keresztény tanítás az, hogy éljünk a kegyelemből. Hogy az Isten szeret minket, és Jézus Krisztusban ezeket a feszültségeket mind-mind magára vállalta, és rajta csattant, és ő vezette le ezeket, és ő mindannyiunknak megbocsát azért, hogy ebből tudjunk élni. Ebből tudjuk a feszültségeket a szívünkből letenni, kitisztítani, és ezzel a kegyelemmel a szívünkbe tudjunk körülnézni magunk körül is, és megbocsátani, és a feszültségeket így vinni az Isten elé, és segíteni, hogy, békességes, megbékélt világban éljünk. A kegyelemből élni, ez egy csodálatos dolog, és erre csak az a Jézus Krisztus taníthat meg minket, aki ezt a kegyelmet megszerezte nekünk, és elhozta hozzánk. Az ő szent lelke akar minket egyénileg, családilag tanítani, hogy aztán mi is tudjuk a gyermekünknek ezt az életet tanítani. Így legyen. Amen. Most, miután keresztény szülők gyermekeit kereszteljük, ezért tegyünk vallást hitünkről, a gyülekezettel együtt fönnállva mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először. Akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadjuk? Akarjátok-e?
Akarjuk.
Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünkhöz fordulok. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Istenünk, a te ajándékod, csodálatos lehetőségek tárháza minden élet. Így köszönjük a mi életünket, és köszönjük ennek a kicsi gyermeknek az életét is. Köszönjük, hogy ott voltál az édesanyjával a szülős nehéz napjaiban, és azóta is ott vagy velünk minden nap, hogy A te útmutatásod szerint tudjuk fölnevelni gyermekeinket. Könyörülj rajtunk. Segíts, hogy megtisztuljunk, megszabaduljunk feszültségeinktől, bocsánatot találjunk a te kegyelmedben, és ezt a megbocsátást, amit megkaptunk tőled, tovább tudjuk adni másoknak. Kérünk, segíts mindnyájunknak így élni. Amen. Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltre és családjára. A 134. Zsoltár harmadik versét énekelve, megáldjon téged az Isten. Kedves keresztelős családot, hogy foglaljanak helyet a padokba, a gyülekezettel együtt, és mi mindnyájan foglaljunk helyet. Hirdetem, hogy a mai istentisztelten megkereszteltük Fülöp Csaba és Nagy Renáta Bence nevű gyermekét. Isten áldása legyen a megkeresztelt és családja életén is. Az ő szent lelke segítse a gyermek nevelését. A következő vasárnap, pünkösd vasárnap, ekkor 4 felnőtt és 7 serdülő testvérünk készül konfirmációs fogadalmat tenni. Az úrvacsorai előkészítők pünkösd előtt a héten szerdán, csütörtökön és pénteken lesznek, 18 órától a gyülekezeti termünkben. A ma délutáni családi istentisztelet elmarad, tehát ma délután nem lesz családi istentisztelet. Szépkorú testvéreinknek hirdetem, hogy csak nem 2 hét múlva, szombaton lesz a következő alkalom, erről a meghívókat a kijáratnál kézbe is tudjuk adni. Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe mindkét fajta 1% felajánlási lehetőséget, még a héten lehet vele élni. Egyházunk egészének lehet felajánlani az egyik 1%-ot, a másik 1%-ot pedig fel lehet ajánlani gyülekezetünk alapítványa, a Patmosz alapítvány számára. Aki még nem élt ezzel a lehetőséggel, és szeretne egyházunk, vagy az alapítványunk, vagy mindkettő javára fölajánlani, azt segíteni tudjuk azzal, hogy a gyülekezeti és a lelkészi hivatalban mindössze 1 nyilatkozatot kell kitöltenie, 1 perc alatt, és mi a többit el tudjuk rendezni. Várjuk még a jelentkezéseket a nyári táborainkba. Június 15-től 17-ig egy hétvégét töltünk Berekfürdőn, a gyülekezet egésze, tehát bárki jelentkezhet erre. Július 30-a és augusztus 4-e között ifjúsági táborunk lesz Bakonyákon, ide a konfirmációra készülő és már konfirmált fiatalokat várjuk. Augusztus 6-ától 11-éig pedig gyermektábort tartunk, napközis rendszerrel a Weiss Manfred szakközépiskolában, erre az általános iskoláskorú gyermekeket várjuk. Most folytassuk az Isten tiszteletet, az első Zsoltárt keressük meg, a fekete énekeskönyv legelején van, énekeljük mind a négy versét, így kezdődik, aki nem jár hitlenek tanácsán. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, a Isten igéjét Máté evangéliuma 18. fejezetéből, ahogy sorra kerül most, ahogy sorba vasárnapról vasárnapra olvassuk a Máté evangéliumát, a 18. fejezet 11-től 20-ig terjedő verseiből. Az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha egy embernek 100 juha van, és eltéved közülük egy, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a hegyekben, és nem megye el megkeresni az eltévedtet? És ha megtalálta, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül. Ha pedig vétkezik ellened a testvéred, menj el hozzá, fedd meg, négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted a testvéredet. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk sem, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Bizony mondom nektek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. A mindenható Isten áldja meg igéjét most is szívünkbe, hogy ne csak halljuk, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezért most helyünkről fölkelve imádságban kérjük Istent. Köszönjük Istenünk, hogy Nem kell, hogy elveszettek legyünk. Köszönjük, hogy a te bárányaid lehetünk mindnyájan. Hogyha elkezdjük hallani és megérteni a te hívó hangodat. Köszönjük, hogy tőled van az életünk és ez a gyönyörű világ. Köszönjük, hogy neked terved van ránk nézve. Köszönjük, hogy te el akarod mondani a rendezői utasításaidat, tanácsokat akarsz adni minden nehéz helyzetben nekünk. Nagyon nagy szükségünk van, hogy nyissunk feléd, hogy figyeljünk rád, hogy az életünk most is megteljen a te jelenléted áldásaival, hogy igazi békességünk, örömünk, igazi célunk, igazi megtisztult életünk lehessen. Kérünk ezekért a csodálatos ajándékaidért, hogy ezekkel töltsd be ma szívünket, hogy a hétköznapokba megváltozott indulattal, élettel tudjunk tovább menni. Jézus Krisztusért kérünk, szent lelked által munkálkodj bennünk. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a már megkezdett 625. ének második versét énekelve, amelyik így kezdődik: a fülünk igédre nem figyel, lábunkkal járunk a sárba. És alapja az előbb felolvasott szakaszban található, újra olvasom, Máté evangélium a 18. fejezetének 15. versét, amelyben ezt mondja Jézus Krisztus: ha pedig vétkezik a testvéred, menj el hozzá, fedd meg négy szem közt, ha hallgat rád, megnyerted a testvéredet. Foglaljuk el helyünket. Ahogy a keresztelőnén is mondtam, a családokban is, az a legnagyobb ajándéka a mai korban az Istennek, hogyha a feszültségeinket tudjuk kezelni, attól megtisztulni, ha tudunk kegyelemből élni, és azt a kegyelmet tovább sugározni a körülöttünk élőkre. A Biblia ilyen reális képet ad a keresztény családról. Mert a keresztény családban sem angyalok élnek, hanem olyan emberek, akik sokszor rosszul gondolkoznak, rosszul beszélnek, rosszul cselekesznek, vagy valamit elmulasztanak. Ahogy a családokban sem angyalok élnek, ugyanúgy a gyülekezetben sem. Tehát, amit itt olvastunk, mondott Jézus Krisztus, hogy Lehetséges, hogy valaki vétkezik a testvérek közül, és ugye a testvér szó a családot idézi, de itt a gyülekezetre vonatkozik. Zsidó szóhasználatban az egész hívő zsidó gyülekezetet, tehát az egész zsidó nép tagjait tulajdonképpen testvérként szólították meg egymást a zsidó népen belül, azok, akik az Isten népének tudták magukat. És ezt vette át az Új Szövetség is, és testvéreknek tudjuk egymást a hitben, akik Jézus Krisztusban hiszünk. Hát jó volna, ha így tudnánk egymást. És látjuk itt a legfontosabb együttélési szabályt, amit Jézus Krisztus részletez, amiről szóltam a keresztségbe, hogy megszabadulni, megtisztulni a feszültségeinktől. Ahogy ott elhangzott, az alapvető az, hogy ismerjem a kegyelmet. Ha Jézus Krisztusban hiszek, akkor ismernem kell a kegyelmet. Hogy az Isten nem ostorral jött ebbe a világba, ítéletet mondani a fejünk fölött, hanem kereszten jött, úgy jött el, hogy a szegények között jó hírt hirdetett a kegyelmes Istenről, és a végén a kereszten megmutatta, hogy meddig megy el a kegyelmes Isten, hogy nekünk bűnbocsánatot adhasson, és az életünket megváltsa. Aki ismeri a kegyelmet, és tudja, hogy ez értem történt, Jézus Krisztusnak az én bűneim miatt kellett meghalnia, és én így kaphattam bocsánatot, annak az életében belül valami megváltozik, és az már meg tud szabadulni a feszültségeitől. A saját életének a feszültségeitől mindenképpen, mert sokszor az okozza a feszültséget, hogy érezzük belül, hogy valamit rossz elrontottunk, de minket ez a világ és a magunk lelke arra késztet, hogy ezt minél inkább eltitkoljuk, sőt, magunk se nézzük szembe vele, hanem magunkba rejtsük a feszültséget. Ebből fakad nagyon sok feszültség egy-egy családban, akár gyülekezetben, hogy úgy érezzük, hogy nem tudunk megfelelni elvárásoknak, úgy érezzük, hogy az Isten elvárásának meg még kevésbé, holott keresztjének vagyunk, és tudjuk, hogy az Isten nem elvárásokkal jött felénk, hanem megváltással. És ezen az alapon kíván minket átalakítani, hogy a saját maga elvárásait ő segítse az életünkbe érvényre juttatni. Ismerjük ezt a megszabadulást a feszültségeinktől, hogy megállunk csendben, végig gondoljuk az életünket, és eszünkbe jut, hogy hú, ez se így kellett volna, ezt is rosszul mondtuk, ott is elhamarkodottan ítéltünk, amott is valami rosszat tettünk. Istenem, bocsáss meg nekem bűnösnek. És ez komolyan megtesszük, akkor egy értünk vérezett szerető arc néz ránk a keresztről, és azt mondja, hogy megbocsátottam neked. És ezt átélni, ez megváltoztatja az életünket belülről. És és akkor a saját feszültségeinket mindig tudjuk hova vinni. Tudjuk, hogy a bűneink okozzák, és tudjuk, hogy ezeket rendezhetjük, és bocsánatot kérhetünk az Istentől. De itt ebben a szakaszban arról van szó, hogy mit kezdünk azokkal a feszültségekkel, amiket nem mi okozunk. Mert ha mi megszabadulunk a feszültségeinktől, és bocsánatot kapunk az Istentől, még akkor is jócskán szembesülnünk kell feszültségekkel a körülöttünk élőkkel szemben. Fog vétkezni a családtagunk, még ha keresztjén akkor is, és fog vétkezni a gyülekezeti tag, testvérünk is, noha ő keresztjén akkor is. És mit kezdjünk ezzel? Milyen együttérési szabályokat mond ebben a szakaszban Jézus Krisztus? Nem véletlenül olvastam hozzá az előtte, meg utána levő részeket is, mert ezek is fontosak. Az első dolog ebben a jézusi lelkület. Jézus Krisztus mielőtt a megbocsátásról beszél, és hogy a ügyeket hogy rendezzük a gyülekezetben, előtte mondja el itt a századik báránynak a példázatát, azért, mert hogy nekünk a bűnhöz, a másik ember bűnéhez csak úgy szabad viszonyulnunk, hozzáfognunk, hogy jézusi lelkülettel telünk meg. A pásztornak a lelkülete, akiről itt szól ez a példázat, az Jézus Krisztus lelkülete, aki az életét is kockáztatja, és inkább ott hagyja a 99 meglevő bárányt, akik jó helyen vannak a karámban, ott hagyja, csak hogy a századikat, amelyik elveszett, azt megtalálja. Csak ilyen lelkülettel szabad nekünk odafordulni a másikhoz. Jézus a hegyi beszédben azt mondja, hogy a más szeméből a szálkát csak azután vegyük ki, miután rájöttünk, hogy a mi szemünkben mi minden van. Mert akkor már a kegyelem lelkületével vagyunk, megértettük, hogy mit tett értünk az Úr Jézus Krisztusban Isten, és akkor már úgy tudunk hozzáfogni ehhez az egész kérdéshez a másik ember tekintetében. És nagyon fontos, hogy aggódjak a másik emberért, és úgy nyúljak hozzá, úgy akarjak javítani az életét. Ha én bennem az van, hogy milyen ez, és miket csinál, és borzasztó, és akkor jobb, ha nem szólok hozzá. Ha én bennem az a féltő aggodalom van, hogy hova vezet ennek az embernek az élete így, főleg, hogyha testvérem, állítólag keresztjén, ezt vallja, és én ezt akkor el kell, hogy higgyem, akkor ez valami nagyon nagy baj, és akkor erre figyelmeztetnem kell, mert szeretem. És nem szeretném, hogyha elveszne és rossz vágányra jutna az élete. Aggódnom kell a másikért. Jézus Krisztus azt mondta, hogy ne aggódjatok a saját életetek miatt, és az aggodalmakat bizonyára ki szeretné belőlünk venni a másik ember felé olyan értelemben, hogy képzelünk bajokat, sokszor ezzel killódnak édesanyák, akik várják haza a gyermeküket. Nem így kell aggódnunk, Aggódnunk a valós veszélyekért kell, és mi nagyobb veszély egy életre nézve az, hogy kisiklik az egész. Hogy rossz irányt vesz, hogy nem úgy él, ahogyan Isten szeretné. Ez a valós veszély, ezért kellene aggódnunk, és ez az első lépcsőfok. Hogy ezt a lelkületet szerezzük meg, ha nincs bennünk, akkor ez azt jelenti, hogy mi kegyelemre szorulunk, de nem ismerjük a kegyelmet. Akkor magunkban nézhetünk, hogy miért vagyunk ilyen kegyetlenek és könyörtelenek a másikhoz, miért bíráljuk ilyen keményen, csak nem azért, hogy magunkat kiemeljük, hogy mi bezzeg, holott ez a képmutatás és ez a gőg, ez kettős bűn. Jézusi pásztori lelkülettel lehet hozzáfogni, a másik életében segíteni. Második nagyon fontos dolog, amit mond, ha pedig a te atyád fia vétkezik, menj el és dorgáld meg őt négy szem között. És itt szándékosan kihagytam egy szót, ha pedig a te atyád fia vétkezik, itt az van, hogy ellened, itt a kéziratok nem egyeznek, a másik evangéliumból, ahol a másik evangéliumban valóban így van, Jézusnak ez a mondata, hogyha vétkezik ellened a te testvéred, de az úgy folytatódik csak, hogy akkor bocsáss, mondd meg neki, tárd elé, és bocsáss meg neki, és ha egy nap 7-szer vétkezik, vagy 70-szer, 7-szer, akkor is, újra meg újra, bocsáss meg neki, ha megbánta. Tehát, ha ellenünk vétkezik, mi a sérelmeket annyira tudjuk érezni és dédelgetni magunkba. És ez az, ami tilos Jézus Krisztus szerint. A sérelmeinket tilos pátyolgatni és ápolgatni. Az, amit Jézus tanácsol, ennyi, ha vétkezik, dorgáld meg, tehát mondd meg neki négy szem közt. Tárd elé, és ezt a dorgáld meg, vagy nem is tudom, az új fordítás, hogy is mondja, azt mondja, hogy fedd meg, de ez egyáltalán nem a szavak keménységén múlik, nem a hangerőn múlik, hanem arról van szó, hogy mondd meg neki, ami neked rosszul esett, ami neked fáj, ami téged bánt. Mondd meg neki. Egyszerűen erről van szó. És ide kell az a lelkület, amiről az első pontban beszéltünk. Mert idáig nagyon nehezen jutok el én, és gondolom, hogy többen vagyunk, akik nagyon nehezen jutunk el odáig, hogy elmondjuk. Mert nem fáj, a magunk sérelme fáj, és nem az, hogy a másik milyen úton jár, és a másikkal baj lesz. Lelkületet kell tisztítani, illetve cserélni. A sérelmemet tehát nem ápolgatom, elétárom, megbeszéljük, ez nagyon fontos, mert nagyon sok sérelemről kiderülhet, hogy nem valós. Kiderülhet, hogy a másik egyáltalán nem azt gondolta mögé, amit én gondolok, hogy mögé gondolt, és nem azért tette, nem azért mondta, és nem úgy gondolta egyáltalán. Az esetek 90%-ában akár kiderülhet ez. És mennyi feszültséggel és békétlenséggel van tele ez a világ, miért? Mert nem beszéljük meg a dolgokat, hanem képzelünk mögé, a másik viselkedése mögé, hogy az miből fakad. és sötétben tapogatózunk. Tárd elé, beszéld meg vele. És ha mégis úgy van, hogy igen, ő azt mondja, hogy elismeri, hogy ebben tényleg rosszul tett, akkor még maradt egy feladatom, bocsássak meg neki. És itt fontos a különbség talán a két evangéliumi részlet között. Az egyikben azt mondja, hogy ha vétkezik ellened, tehát kifejezetten a saját sérelmeidről van szó, ott azt mondja, hogy beszéld meg, és bocsáss meg neki, ha kell egy nap 70-szer, 7-szer, az talán kiszámoltam 1-szer 3 percenként, egy nap, éjjel és nappal, ha azzal jön hozzád, hogy vétkeztem, akkor meg kell bocsátanom. Ez megint a hiperbola, hogy Jézus valami túlzást mond, hogy felébredjünk, hogy valami milyen fontos. De ez a másik ige, ez nem erről szól. Itt a legrégebbi kéziratokban az van, hogy ha vétkezik, és nincs ott, hogy ellened. Valószínű az újabb kéziratokban már összehangolták, vagy visszacsengett a másik evangéliumnak a szava, és ide is beírták, hogy ellened, de itt nem erről van szó. Tehát nem csak a személyes sérelmeinket kell megbeszélnünk. Ha nekem fontos az a másik, akkor megbeszélem vele azt is, amit csak látok. Na hát, ezt végképp nem szoktuk. Mi közöm én nekem hozzá? Miért fájjon érte a fejem? Miért kerüljek vele konfliktusba, amikor nem is rólam van szó? De látom, hogy rossz úton halad. Látom, hogy valamit rosszul reagál, rosszul viszonyul valakihez, akkor igenis feladatom, ha testvérem az illető, itt nagyon fontos, hogy erről van szó, hogy a testvéremnek. Akivel családilag olyan viszonyban vagyok, annak mindenképpen mondjam meg, de ez talán még természetesebben jön belőlünk, de a hívő testvéremnek feltétlenül. Mondjam meg, hogy ezt és ezt látom, és ez nem jó. Ez feladatom. Ha szeretem őt, akkor érdekel az, hogy hogyan követi Jézus Krisztust. Hogy nehogy képmutató legyen. És akkor figyelmeztetni fogom, mert ha hagyom, hogy rossz úton haladjon, és kialakuljon benne egy olyan hívő élet, ami nem igazán Jézus Krisztustól ered és rámutat, akkor mit csinálok, ha számon kéri az ítéletkor Jézus Krisztus, hogy ezt nem tetted meg? És még egy harmadik dolog, ami kiderül ebből az igéből, ha tovább olvassuk, hogy itt tulajdonképpen nem mi munkálkodunk ilyenkor. Mert ezt is nagyon el tudjuk téveszteni, és azt gondoljuk, hogy na, majd én jól megmondom neki, majd én segítek neki. De ha így ezzel a gondolattal csináljuk, akkor nem biztos, hogy célhoz érünk, sőt. Itt arról van szó, hogy ezt nem is szokták elfogadni az emberek. És sokszor azért nem ismerünk oda menni senkihez, mert tudjuk, hogy egy ember ezt el nem fogadja, hogy ő valamit rosszul tett, valamit nem helyesen csinált. Rögtön jön a védekezéssel, az ellenvetésekkel, sőt, ha olyan, akkor nekem fog támadni, hogy és te milyen vagy, és akkor ömleni fog belőle, hogy a vád felé. Igen, ilyen az ember. Ezt talán ismerjük magunkból, hogy mi is ilyenek lennénk Jézus Krisztus nélkül. Ezért nagyon fontos szó az előző pontban az, hogy 4 szem közt tárjuk elé. Mert ha nem 4 szem közt csináljuk, akkor biztos, hogy kényszerítve érzi magát, hogy lepattintsa a vádat, és hogy védekezzen, mert ott látják. Ezt tanúk vannak, és nem maradhat alul. Természetesen négy szem közt is megvan ez a késztetés az emberben, de ha testvérem, akkor munkálkodik benne a Szentlélek. Akkor, amikor beszélek vele, akkor a Szentlélek közbe mondhatja neki azt, hogy nem, ez nem így van. Vagy mondhatja neki azt, hogy igen, gondol csak végig, ez nem véletlen, ez az én figyelmeztetésem a számodra. És tulajdonképpen azért van az, hogy aztán, ami, ha lepattintja magáról, és én azt mindenképpen úgy látom, hogy ez úgy van, és nem tudta nekem megnyugtatóan megmagyarázni, akkor vegyek magam mellé két vagy három tanút. Mert ha ő testvérem, akkor az, hogy nem csak egyedül mondom, hanem másik testvére is mondja meg, harmadik, hogy ez így van, az a Szentléleknek még erősebb munkálkodásának készít helyet az ő életében. És annak a két-három testvérnek nem enged, akkor a gyülekezet elé tárjam, és ha az egész gyülekezet így látja, hogy igen, sajnos ez a probléma fönnáll az életében, akkor a legerősebb a Szentléleknek a lehetősége, hogy ezt az embert megszólítsa. De a cél mindig az, hogy Isten munkájának készítsek helyet. Mert ő munkája a megtisztulást a gyülekezetbe. Ha én az én saját elgondolásom szerint, a saját véleményem szerint, amit én látok, aszerint próbálom gyomlálgatni, tisztítani, arra azt mondja, hogy a konkolyt ne próbáljátok húzkodni, mert ki fogjátok vele húzni a magot, a jó magot is. Isten munkálkodik, hogy megtisztulás legyen, és munkálkodik, hogy egység legyen. Ahogy az elején mondtam, hogy ez a sok feszültség ebben a világban borzasztó, az Isten azon munkálkodik, hogy egység legyen, hogy kezdje a gyülekezetben, a hívő családokban, hogy tisztuljunk meg, hogy így tudjuk rendezni az Isten szerint a dolgainkat, és akkor legyen egység. Azt mondja, hogy amit így kigyomláltok, kitisztítotok, amit gonoszt eltávolítotok, ami jót megerősítetek, az az Isten munkája. Ez ezt mondja, hogy bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen, amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. Ez a tisztogatás, ez az Isten munkája kell, hogy legyen. Ha ebben a rendben csináljuk, akkor ez történik, és igazi egység valósul meg, mert így folytatja. Ismét mondom nektek, ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei atyám. Hát itt ez a fordítás, ez lehet így is, nem tudjuk egészen, lehet úgy is, hogy bármi felől egységben vannak, amit kérnek. Ez egy nagyon nagy ígéret, de azt mondja, hogy az egység egy nagy-nagy áldás az Istentől. És azt munkálni kell, és arra vigyázni kell. A házastársak közötti egység. Ez egy nagyon nagy dolog, amit munkálni kell, és amire vigyázni kell. És az Isten nagy ajándéka, hogyha tisztázódnak dolgok, és egységbe tudunk lenni. És ugyanúgy a gyülekezeti tagok közötti egység. És megígéri Isten, hogy teljesíti akkor a kéréseinket, ha egységben tudjuk akkor az ő lelkületével tudunk kérni, és az ő akarata szerint. Hol tartunk mi ebben a folyamatban? Ha még a saját szívünk nem tisztult meg a kegyelemben, akkor ezt keressük sürgősen. Ha már ismerjük, hogy hova kell menni a saját zűrzavarunkkal, akkor menjünk oda folyamatosan. És ha ismerjük ezt a folyamatot, és körülöttünk is vannak feszültségek ennek ellenére, akkor pedig ott úgy legyünk, ahogy Jézus Krisztus mondja. És meglátjuk, hogy milyen áldása lesz, és mennyire megváltozik az egész életünk és az egész környezetünk. Így legyen. Amen. Most válaszoljunk az ige hirdetésre. A 793. ének első és negyedik versét énekelve, az előbb említettem, hogy a házastársak közötti egység nagyon fontos, na hát ez éppen egy olyan ének, amelyik a házastársakról szól, de az első és negyedik verse nem ilyen speciális, nincs megemlítve benne, hogy miről szól. Énekeljük hát ezt. Neked zendül Istenünk a hála, és egymás terhét szívből elviselnünk, segíts, kérünk.
Neked zendül Istenünk a hála, hozzád szálma, szívünknek imádsága. Mert te vagy nékünk igaz reménység,
jöjjetek testvéreim, helyünkről fölkelve ismét imádságban kérjük Istent. Köszönjük Istenünk, hogy szólongatsz minket, köszönjük, hogy olyan gondokat hozol elénk, amik valóban a gondjaink. Valóban tapasztaljuk ezt a sok feszültséget, ami körülöttünk van, és bennünk sokszor. Köszönjük, hogy ráirányítod a figyelmünket mindennek a forrására, a szívünkre. Hogy ott vannak a mi lelkiismeretünket bántó dolgok, amikkel talán nem is akarunk foglalkozni, amit el akarunk temetni magunkba. De köszönjük, hogy te eljöttél Jézus Krisztusban, hogy mindezeket megvásd és megoldjad, hogy valóban el lehessen temetni, most már nem magunkba, hanem a tenger mélyébe, és így megszabaduljunk tőle. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban így adtad a te bocsánatodat, és így élhetünk vele. És köszönjük, hogy tanítasz a másikhoz viszonyulni. Tanítasz őszinteinek lenni önmagunkkal, őszintének lenni a másikkal, szembenézni a saját hibáinkkal, hogy segíteni tudjunk a másikon is. Könyörülj rajtunk, add a te lelkületedet, hogy bátorságot mindig, amikor a lelkiismeretünk által megszólítasz szent lelkeddel, hogy tudjuk a másikat figyelmeztetni, bátorítani. És köszönjük, hogy mindezekben te munkálkodsz, nem mi. Köszönjük, hogy te tisztogatod az életünket. Köszönjük, hogy te formálod az egységet, mert te akarsz jó dolgokat tenni ezen a földön, megváltoztatni ezt a világot. Köszönjük, hogy az imádságainkat meg akarod hallgatni. De kérünk, hogy segíts minket engedni neked azon az úton, amelyen ezt munkálod. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vonjuk imádságainkba népünket is a szózat éneklésébe. Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 434. dicséretet énekeljük, mind a négy versével, így kezdődik: Vezess Jézusunk.